zene után. Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégeim Vajda Ádám és Bacsúr Dániel, a Farfler önvezető kerekesszék megalkotói. Na hát akkor beszéljünk már erről a kerekesszékről, mert amióta mondtátok, hogy amikor először beszélgettünk, én azóta ezen kattog az agyam, hogy egyszerűen mi értelme van?
Tehát ugye a fő problémánk az az, hogy ugye nagyon sok kerekesszékes, egyre több kerekesszéket igénylő ember van. Közülük sajnos elég keveseknek van tényleg hozzáférése kerekesszékhez. De ez szerencsére mostanában az elmúlt
most években. Te arra gondolsz, amikor ez már ilyen motoros, önműködő, mert egyébként a sima kerekesszék, az bárki, már idézőben rászulók megkaphatják.
Igen, viszont a elektromos kerekesszékeknél most már szerencsére az is egyre több jelenik meg, mert ugye ez egy csúcs technológia, tehát természetesen hatalmas a költsége ezeknek a székeknek.
Szóval ez egy nagy probléma lesz, úgy látjátok.
Igen, és ugye öregedő társadalomban vagyunk, tehát mindenki, aki ugye idősebb megjelennek, ugye hátfájás, meg mindenféle ilyen mozgást korlátozó tényezők, és ugye egyre nagyobb szükség lesz ezekre a székekre. Viszont van, tehát nagyon nehéz őket irányítani. Tehát már az, most az...
Ugye de miért? Hát a kerekesszékeknek van egy joystickjuk ezeknek, igen. És előre-hátra kell tologatni, nagyon kényelmes. Miért nehéz irányítani
igen. őket? Igen, kicsit olyan, mint az autóvezetés. Tehát ott is az embernek annyi, most tudok vezetni egyébként, tehát ezt azért mondom, annyi mindenre kell nézni, meg tehát, hogy hoppá, nem láttam meg azt a táblát, hogy itt most van egy sebességkorlátozás, és akkor már veszélyeztetek embereket. Meg, hogy új, be kellett volna kanyarodni jobbra.
Tehát a mozgás az komplex és nehéz összességében.
Igen. És még akkor ugye tudni kell azt, hogy most én hol vagyok, és hova akarok menni. Tehát a útvonalat is fejbe kell tartani, vagy ugye erre szolgál a GPS. Na, a kerekesszékeknél ilyen nincs. Tehát nincs, nem tudja kerekesszékes megnézni a kerekesszékén azt, hogy most merre is kéne mennem, hanem külön meg kell nyitni telefonon, és ugye nagyon sok esetben ez nem lehetséges. Úgyhogy mi erre akarunk egy megoldást csinálni.
Mi ebben az igazán nehéz?
Hát amire azt mondták, hogy ez benne lehetetlen, az az, hogy ugye mi létező kerekesszékekkel dolgozunk, tehát nem teljesen csinálunk egy új kerekesszéket, és az lesz az önvezető kerekesszék, hanem fogunk egy már működő elektromos kerekesszéket, és csak ahhoz gyártunk egy kiegészítőt.
Tehát a rendszert fejlesztitek?
Igen, amiben beledugjuk a kerekesszék joystickját, a mi eszközünket meg tovább dugjuk az eredeti csatlakozóba. Tehát csak egy közbeiktatást csinálunk.
Ez valóban mindig nehéz két rendszert összepasszítani.
Igen. És arra mondták, hogy lehetetlen az, hogy mi felül tudjuk írni a kerekesszéknek a eredeti utasítását, és még utána ezzel így navigáljunk, és értelmes utasításokat küldjünk neki. Igen, úgyhogy mi pont ezért ezzel kezdtünk, és ezt csináltuk meg legelőször, amire azt mondták, hogy lehetetlen.
És ott megvan?
Ez a része működik, igen.
És mi lesz a további sorsa? Hogy léptek tovább? Ugye azt mondtátok, hogy egy startupot akartok csinálni. Most ez még mindig áll, vagy nem áll?
Jelenleg úgy kell elképzelni az eszközt, hogy ez egy ilyen kicsi, mondjuk egy telefonméretű kis, dobozka, amiben beledugjuk a két vezetéket, úgy, ahogy Ádám említette,
és kész.
Megszakítja az egészet, és innentől kezdve teljesen önvezetővé válik egy kerekesszék.
És a joystick, az irányító joystick, az nem is működik?
De, az tökéletesen működik, csak a mellett kiválasztatjuk, hogy legyen a kerekesszék önvezető, de ugyanúgy, mint az önvezető autókba, hogyha hozzányúlunk a joystickhoz, akkor egyből át tudjuk venni az irányítást. Úgyhogy ezek a biztonsági tulajdonságaink megvannak. Jelenleg olyan stádiumban vagyunk, hogy a kerekesszéket egy szimulációs környezetben tanítjuk be arra, hogy hogyan érzékelje a környezetét.
Tehát magyarul lakásba járkáltok vele, vagy járatjátok?
Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy hatalmas virtuális városunk, ami tökéletesen úgy néz ki, mintha valós lenne, és valószínűleg egy nem hozzáértő ember nem is tudná megmondani a különbséget, hogy ő most valóságot lát.
Várja, ez most hogy van? Tehát áll a szoba közepén a kerekesszék, és közben egy virtuális városban jár.
Igen.
Ez tehát hogyan?
Úgy kéne elképzelni, hogy áll a szoba közepén, igen, a kerekesszék, és azt hiszi, mintha New York város közepén lenne.
A kerekesszék azt hiszi?
Igen, és látja a járókelőket.
Hú.
És látja a mozgó autókat, látja a
felhőket. Turizmusra nem lehet használni. Szívesen elmennék New Yorkba.
Hát még egy virtuális valóság headsetet rárakunk, és akkor már arra is működne. Úgyhogy teljesen úgy néz ki, mintha tényleg ott lenne abban a környezetben. Hangérzékelő ugye még nincsen a kerekesszéken, de a hangokat is szimuláljuk, tehát lehet hallani konkrétan a buszokat, az embereknek a beszélgetését, ugye ez természetesen nem értelmes beszélgetés, tehát úgy hangzik, mintha beszélgetnének az emberek, tehát ilyen zaj végül is. Vannak időjárási tényezőink, tehát például, mintha fúj a szél, tudjuk azt szimulálni.
Mindezt ti csináltátok, ezt a nagy virtuális várost, ti programoztátok?
A programozás részét mi csináltuk, igen. Azt, hogy az épületeknek a kinézetét, meg lemodellezését természetesen azt már egy létező, nagyobb méretű projektbe vettük.
Szóval, hol tart most ez a kerekesszék, ez a kis doboz? Mert tulajdonképpen most dobozról beszélgetünk, van egy olyan adapter, amit, hogyha megfelelő kerekesszékre csatlakoztatnak, akkor önvezetővé válik hip-hop.
Igen. Jelenleg szerintem úgy tudnám leírni, hogy a beltéri navigációval megvagyunk. Tehát ha azt mondjuk, hogy van a kerekesszék A pontba, és valahova bekattintunk a térképen egy B pontba, akkor oda már automatikusan el tud menni. És most jelenleg ezzel a virtuális...
De nem mozog, virtuálisan mozog, ugye?
De most már a valós szék is képes elmenni A-ból B-be, és amihez most ez a virtuális környezetre szükségünk van, az, hogy betanítsuk a széket arra, hogy ez a külvilágban is képes legyen tájékozódni, és nem csak egy házon belül, vagy egy építményen belül. És amint megleszünk ezzel a szimulációval, utána szerintem már tudunk folytatni kültéri teszteket is.
És ezt mennyiről csináltatok meg ezt az egészet?
Ez a fejlesztés rész, ez 2 hónap volt, ugye?
2 hónap. Igen, de kevesebb, mint a nyelvtanulási idő, ugye? Ugye, Ádám?
Hát igen. De az érdekes, hogy az ötlet az nagyon régóta megvolt. Tehát az már tényleg 1 éve megvolt, és azt már be is mutattam így.
Ezek az időtávok nagyon régóta 1 éve.
Hát az már egy fél nyelvet megtanultam.
Igen.
És be is mutattam az ötletet. És kiröhögték ott a zsűri, nem mondom hol, nem mondom ki, hogy haha, milyen vicces, hogy Forma 1-es versenyeket fogunk rendezni kerekesszékkel. És ott vettem észre, hogy igazából ezt nem mindenki érti meg úgy, ahogy gondolom, pedig szerintem elég jól elmagyaráztam, hogy mi lenne a cél. És érdekessége egyébként, hogy a kerekesszék amúgy is nem tud 10 km/h-nál gyorsabban menni. Tehát olyan motorok vannak rajta, ami már automatikusan fékezne, hogyha ezt a sebességet eléri. Úgyhogy akkor vettem észre, hogy ez nagyon érdekes, hogy mennyire máshogy állnak hozzá az emberek. Mert például, amikor ezt elmondtam még ugyanabban az időben egy olyannak, aki az érintett, akkor ez tényleg úgy nézett rá, hogy úristen, ez tényleg képes lenne neki az életét megváltoztatni.
Hát én csak azért hallgatok, mert elgondolkodtam az együttérzés fokán, hogy ugye vannak emberek, akik zsűrik és magas pozíciót töltenek be sok iskolával, tapasztalattal, hogy ezek szerint akkor eléggé hiányzik belőlük a szolidaritás, meg a másik helyzetének elképzelése, de ezt hagyjuk is. Azt mondtátok, hogy szeretnétek startup vállalkozást indítani. Volt egy vendégem, aki egy valóban egy startup cégből nőtt ki, most már igen komoly vállalkozásra, és arról beszélgettünk, hogy mindenki startupper akar lenni, mert ez most egy kicsit divat. Hát persze. De hogy sejtitek-e, hogy ez mivel jár? A vállalkozói lét konkrétan azon belül a startupperség? Fel tudjátok mérni szerintetek? Mert nyilván most azt gondoljátok, hogy ez menni fog, de hogy érzitek, hogy ez mivel fog járni?
Hát nagyon sok idő. Tehát most ugye még mindketten iskolába járunk. Ugye én most érettségizek, Dani jövőre. És nagyon sok időt venne el az, hogy ezzel még így külön foglalkozunk.
Mert ez egy tök más dolog kifejleszteni valamit, mint működtetni és eladni.
Igen, tehát a cégvezetés része az, hogy most minden menjen, hogyha közbe jön valami olyan probléma, hogy mondjuk jogi probléma, vagy egyikünk se jogász, tehát ez a részhez nem értünk, hogy azokat hogyan küzdenénk le. Tehát ehhez keresünk most segítséget. Ugye itt főleg most a pénz szerintem az, ami igazából ezt korlátozza, mert jó jogászok vannak, csak ugye nekik megvan az áruk is. Tehát ugyanúgy van jó fejlesztő, neki is megvan az ára, meg jó marketinges, és stb. Tehát ahhoz, hogy ez egy nagy cég legyen, ugye ahhoz nyilván ketten nem vagyunk elégek. És itt ez a terjeszkedés része, ez a nagyon nehéz szerintem a cégnek.
Engem az érdekel, hogy nem tudom, mert ez csak egy feltételezés, de szerintem bármelyik egyetemen, kutatóhelyen megállnátok a helyeteket. Miért kezdtek el vállalkozni? Miért nem mentek el kutatónak, akár együtt is? Mi az érdekes a vállalkozásban? Miért pont startupperek akartok lenni?
Számomra a startupperség az igazából csak a projektnek egy olyan fajta skálázása, ami a projektet élhetővé teszi, vagy elérhetővé teszi a világ számára. És igazából ez az egész startupperségnek a célja az, hogy a projektet egy olyan stádiumba vigyük el, amikor ez már reprezentálható nagyobb ember közönség számára, és számomra ezért vonzóbb ez, mint mondjuk a kutatási világ, hiszen itt mégiscsak a saját projektjeinken dolgozunk a saját látásmódunk szerint, miközben abból valami olyat alkothatunk, ami a későbbiekben lehet, hogy hatalmassá válik.
Igen, főleg az, hogy mi nem, tehát ezt a projektet nem magunknak csináljuk, ugye egyikünk se érintett így közvetlenül ebben a témában. Tehát nem saját felhasználásra készítjük, mint már volt olyan projektünk, amiket például magunknak csináltuk. És szerintem ezért lenne itt nagyon fontos, hogy ugye egy megfeleljen a igényeknek, tehát tényleg ezt várják, mint termék, és azt, hogy terjeszteni is tudjuk, nem csak akár Magyarországon, hanem tényleg ezt világszerte.
Tehát a vállalkozás egy eszköz arra, hogy létrehoz valamit, amit egyébként mondjuk kutatóként, tudósként nem tudsz elérni, mert hát az is milyen dolog, hogy én nem tudom, mit találtok föl marsutazástól elkezdve bármi. Tehát ott is azért mondjuk így, hogy vannak lehetőségek, mások, mint a vállalkozásban, ez igaz, de hogy a kettő közül talán lehet, hogy a vállalkozás látszik rögösebbnek.
Igen, hát ebben a témában konkrétan már egyetemeken születtek önvezető kerekesszékek, tehát annyi volt, hogy a joystickot átírták, és annyi volt, hogy laptoppal tudták irányítani már a kerekesszéket, tehát nem közvetlenül a kerekesszék joystickjével irányították, de onnan sose nőtte ki magát. Tehát ez csak egy jó kis
egyetemi. Ez fontos, hogy kinője magát?
Szerintem főként a mi projektünknek ugye az a célja, hogy embereken segítsünk, és ez egyszerűen egy egyetemi laborból nem megoldható, hiszen muszáj bevonni hozzá a valós embereket, és muszáj maga a terméket a valós székekkel és valós érintetteken kipróbálni. Úgyhogy igazából ez a nagy különbség.
Miért fontos, hogy embereken segítsetek? Miért nem a saját gazdagságotokra, karrieretekre koncentráltok? A ti generációtokkal kapcsolatban milliószor elhangzik, hogy már nem úgy dolgoznak, mert csak az egyéni karrier, meg önzőbbek látszólag. Tehát sok kritikát kaptok ebben az ügyben, mint generáció, és nem személy szerinti ketten, de a generációtokkal kapcsolatban ez egy gyakran elhangzó, nem vád, inkább mondanám szemrehányás típus.
Szerintem mindkettőnkről elmondhatom, hogy a legnagyobb célunk az, hogy hátra hagyjunk valamit, ami azon is látszódik, hogy a mostani projekt portfóliónkon a legtöbb projektnek a forráskódja az nyílt forráskódú, tehát bárki számára elérhető. Igazából a projekteknek a célja számomra, és szerintem Ádám számára is az, hogy újítsunk, és ezt elérhetővé tegyük mások számára.
Miért fontos az elérhetővé tétel? Miért több ez, mint hogyha megcsináltátok, eladjátok, sok pénzt kerestek, és éritek az életeteket?
Mert akkor visszatérnének, tehát akkor sokkal jobban megmarad az emberekbe az, hogy ó, igen, rájuk érdemes figyelni, hogyha valami olyat csinunk, ami elérhető tényleg bárki számára.
Ez lényeges, hogy figyeljenek rátok?
Szerintem igen.
Miért?
Főként azért nekem, mert sokkal nyugodtabban tudok ezeken a projekteken dolgozni úgy, hogyha tudom, hogy van miért dolgoznom rajta.
Tehát így lesz tétje.
Így lesz tétje, igen.
Tehát aminek nincs tétje, az nem nagyon érdekel benneteket, ugye?
Igen, amúgy csak egy projekt, amit összeraktunk a kis számítógépünkön.
Csak úgy, a konyhába. A vállalkozáshoz ugye az a lényeg, a személy, az ugyanolyan fontos, mint maga a vállalkozás tárgya. Ti szerintem, ahogy elmondtátok, vagy úgy tűnik nekem, hogy nem túl régóta ismeritek egymást, a startupper lét pedig egy teljes odaadást, egy gyakorlatilag minden másnak a feladását jelenti, inkluzíve azt is, hogy nagyon meg kell bíznotok egymásba. Ez hogy működik?
Szerintem.
Szóval hogy alakult ki?
Hát egy versenyeken találkoztunk először Szegeden, és ott előadtunk külön-külön még régebbi projektjeinket, és ott igazából nem is beszéltünk annyit szerintem. Utána kerültünk azt az innovációs olimpián, és ott is ugyanígy egymás ellen voltunk, és ott tényleg kettő olyan menő projektet mutattunk be, mindkettő megkapta a saját ez lehetetlenjét, még a projekt előtt is, ott már a bemutatás közben is megkapták ezt az értékelést, és utána lettünk jóban nyáron egy táborban, és azóta versenyzünk meg közösen nagyon-nagyon-nagyon sok helyen.
Voltak vendégeim, akik szintén egy ilyen barátságból indult vállalkozást visznek, és azt mondták, hogy a mai napig, tehát azt hiszem, hogy több mint 10 éve, vagy közel 10 éve dolgoznak együtt, a bevételeket elfelezik, és nem nézik, hogy egyik vagy másik mennyit tett bele. Nem kezdik el latolgatni, hogy én ebben a hónapban többet dolgoztam. Hogy ezt hogy kezelitek szerintetek? Tudjátok például ezt a nem kis feszültséget kezelni, hogy éppen ki ült többet a gép előtt?
Hát a mi esetünkben szerencsénk van, mert teljesen az informatikán belül természetesen, de viszonylag más területekhez értünk.
Tehát kiegészítitek egymást?
És szerintem ezért dolgozunk jól csapatban, mert kiegészítjük egymást.
Na mesélj, ki mihez ért? Dani?
Hogyha most Ádámot leírhatom, akkor ő elsősorban...
Jó, ez jó, és akkor mindegyik írja le a másikat.
Ádám elsősorban ugye az AI, és hát szerintem AI-ban egy fantasztikus fejlesztő, és ő nagyon-nagyon érti, amit csinál, pont azért tökéletes mondjuk a kerekesszékhez, hogy a saját AI modelleket és a tájékozódási modelleket lefejlessze, és szerintem a cég vezetéséhez is ezért egy nagyon tökéletes, mert egy nagyon tájékozott srác, ami ugye ott van, megjelenik a nyelvtudásokban is, és megjelenik sok másik dologban, amit most így nem tudnék gyorsan egy podcast alatt körbeírni.
Igen. Akkor csináljuk ezt. Ádám, hogy mely jellemzett Danit?
Én Daniban azt szeretem nagyon, hogy sose tudja feladni. Tehát, hogyha van egy nagy elakadásunk, és akkor úristen nem működik a rendszer, akkor addig üti a számítógépet, amíg este 2 óra 30 perckor, vagy 3 óra 10 perckor ír nekem, hogy működik. És mire felkelek reggel, mondjuk 7 órakor, és észreveszem, hogy írt a Dani, hogy működik, akkor már másnap úgy tudok lefekvinni, hogy tudom, hogyha van egy elakadásunk, arra fogok kelni, hogy Dani már megírta, hogy működik. Egyébként Dani nagyon érte ezekhez a hardveres bütykölésekhez. Tehát ő tényleg összerakott egy saját billentyűzetet, csak mondom. Tehát onnantól, hogy megtervezte ennek az alaplapját, kiválasztotta, hogy konkrétan milyen gombok legyenek rajta, ugye természetesen ezzel a hangját is megszabta, és összerakott egy teljes működő billentyűzetet, amit ő tervezett, a saját neve van ráírva az alaplapjára. Ugyanúgy nagyon értő a webfejlesztéshez is, amit én nagyon, nagyon messze állt tőlem a webfejlesztés. Olyan jó dizájnokat tud kitalálni, olyan egyszerű és jó dizájnokat tud kitalálni, amit én sose tudnék.
És megbíztok egymásban? Tehát az hogy alakul ki ez a bizalom? Honnan származik? Le lehet ezt írni, vagy csak egyszerűen van, ráismertetek?
Én nem tudnám körbeírni ezt a bizalmat így mondatokba. Én inkább azt tudnám mondani, hogy hogy a projektek, amiken dolgozunk most közösen, az mindkettőnknek álomprojekt, és ezért egyenlően el tudjuk osztani a dolgokat, sőt, nem is kell elosztanunk a dolgokat, hanem csak tudjuk, hogy csináljuk, és igazából ráírunk egymásra, ő is megcsinálta, én is megcsináltam, de jó, akkor összerakjuk, és működik.
Ugyanígy, hát itt elő tudnám hozni a költségeket, tehát nem számoljuk azt, hogy oké, én ennyit költöttem rá, te ennyit költöttél rá, azért próbáljuk ezt természetesen egyenlőre tartani, tehát nem az van, hogy egyikünk megvesz mindent, hanem csak felírjuk, oké, majd a végén, amikor jön egy bevételünk belőle végre, akkor majd lerendezzük ezt, hogy ki mennyit tett bele, és azt visszakapja, és utána ugye a többit azt felezzük.
Hogy néztek egymásra, barátokként vagy vállalkozótársakként?
Is, szerintem.
Is.
Vajda Ádám és Bacsor Dániel, a Falfair önvezető kerekesszék megalkotóival beszélgettem. Köszönöm, hogy eljöttetek a stúdióba.
Mi köszönjük.
Mi köszönjük.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégeim Vajda Ádám és Bacsor Dániel, a Falfair önvezető kerekesszék megalkotói voltak. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg olyan emberekről, akik nem engednek abból, amit elhatároztak, és fontos számukra személyes szabadságuk. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Jégort hallottátok.